Tegnap a felelősség határairól volt szó, illetve mikor vállalunk, vagy mikor kell felelősséget vállalunk, mikor kell ezt a felelősséget nem magunkra venni, nem azt mondom, hogy elhárítani, mert az egy harmadik dolog. Ma pedig inkább arról beszélgetnénk, hogy amikor a felelősség a miénk, akkor mit lehet ezzel kezdeni. Emlékszem, hogy egy fiatal lelkész felszentelés előtt a bizottságban kikérdeztük őt, és akkor még Dávid édesapja volt a szuperintendens, és ez a fiatal lelkésztől ilyen felelősséggel kapcsolatos kérdéseket kérdeztük meg, tehát mi lesz akkor, hogyha mondjuk van egy olyan dolog, föltetünk neki akár egy pénzügyekkel kapcsolatos kérdést, azt is nagyon, nagyon elegánsan azt mondta, hogy ő ezt ennek és ennek delegálná, tehát adná tovább, az ő felelősséget. Megszólal István, azt mondta, hogy és mi van olyankor, amikor egy olyan dolog van az asztalon, amit nem tudsz lesöpölni, nem tudsz senkinek átadni, az ott marad rajtad, tehát visszakerül hozzád. Mit kezdesz ezzel a felelősséggel? És akkor úgy meghökkent, hogy ja, van ilyen is, és tényleg van ilyen, és nem csak a lelkészek életében, természetesen nem, valamennyiünk életében, amikor nem azért marad rajtunk a felelősség, mert valaki ránk tette, hanem azért, mert abba bele kell állni. Mert az ránk van méretezve, azt az élet, vagy az Úristen nekünk szeretné adni, és ez alatt szeretné, hogyha növekednénk. Mert ezekről a felelősségekről beszélgetünk. Van két álláspont talán a felelősség kapcsán, van egy, mindjárt elmagyarázom, mit jelent idealista és van egy realista. Idealista álláspont, aki mindenben a jót látja, ilyen nagy összefüggéseket a vezetés kapcsán, a realista pedig, aki két lábbal a földön jár. És sokszor egy vezetőn belül ez nem mindig található meg. Van, aki a nagy távlatokat nézi, a realista pedig azt mondja, hogy hát elég rögös út vezet oda. És néha ugye a hívő emberek is ütköztetik ezt a két dolgot, csak máshogy nevezik. És a Bibliában is egyik vagy másik szempont ott van. Sokszor az idealista ember azt mondja, hogy ő hitáltal látja ezt a helyzetet. Tehát látja azt is, ami majd még bekövetkezik, és hogy hitben járunk, és nem látásban. Olvassuk az Új Szövetségben. Meg nem érintésben, hogy Tamás és Jézus esetében. Tehát, hogy érints meg, és akkor nem tudjuk, hogy megérinti vagy nem, de leborul Jézus lába elő, és azt mondja, hogy én Uram, én Istenem. Boldogok, akik nem látnak és hisznek, mondja Jézus. Aztán a többieknek is tanításként. Tehát néha azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy milyen út vezet oda, de mivel az Isten nekem ezt kijelentette, megadta, ezért én hitáltal el akarok indulni ezen az úton. Így indul el Ábrahám is, már a 10 évvel a nyugdíjkorhatár után, elérése után, 75 évesen. Nem is tudta, hogy hova kell mennie, csak egy olyan helyről, ahol addig élt, és családját is viszi magával, egy jó kis felépített társadalommal, berendezkedéssel elindul. És aztán elmegy Kánaánba. Oda viszi az Isten. A másik oldal a realista, és erre az Új Szövetségben is találunk azért elég sok dolgot, és majd egy példa jön az Ószövetségből is, amikor a sáfárkodásról van szó, vagy a talentumok példázatáról. Tehát, hogy be kell forgassa, meg kell, bankba kell, hogy tegye, vagy be kell, hogy fektesse ezt a pénzt, vagy a sáfárkodásnál, ahol tudnia kell, hogy ezzel a pénzzel valamit kezdenie kell, tehát ilyen bűnös anyagi javakról. Vagy Lukás 14:28 és következők, ami talán a leginkább erről a témáról beszél, vagy ezt pedzegeti, Lukás jegyzi föl, mert ki az közületek? Ezt a kereszthordozásról mondja Jézus, előtte azt mondja, hogy meg kell tagadni magát, és föl kell venni a keresztjét. Az Jézus követés nem azt jelenti, hogy minden olyan jó lesz, meg bőséges, hanem néha a kereszthordozást, és ezt az embernek át kell gondolnia. A keresztényé válsz, akkor lesz kereszthordozás és nehézség. És utána mondja Jézus, mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül el előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudja befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Tehát itt ki kell számolni azokat, hogy mivel jár az, milyen költségekkel, milyen ráfordítással, milyen kockázattal jár az, hogyha nem bebelekeztek. Tehát A hitből fakadó az egyik oldal, a másik oldal pedig igenis, amikor az ember átgondolja azt, hogy mivel jár ez az út. Két példát, és akkor utána lenne egy ilyen biblia tanulmány szerű. John Maxwell, a Leadership Gold, magyarul is megjelent ez a könyv, aranyat érő vezetői ismeretek, nagyon híres vezető, előadásokat tart, talán Magyarországon is járt már egy párszor. Azt mondja, illetve ő idéz egy másik szakértőt, de ezt mondja, hogy a vezető elsődleges felelőssége a valóság meghatározása. A vezető elsődleges felelőssége a valóság meghatározása. És aztán így ír magáról ez az előjáró, vagy ez a vezető, hogy a vezetésről tanult összes leszke közül számomra ez bizonyult a legnehezebbnek. Én ugyanis szinte a pozitív gondolkodás reklám arca lehetnék. Egyszerűen nem tehetek róla, de olyan beállítottságú vagyok, hogy mindig reménnyel és bátorítással próbálok szolgálni másoknak. Ennek eredményeképpen a filozófiám egy kicsit olyan, mint a humorista Garrison Keillor kijelentése, miszerint időnként a valóság szemébe kell nézned, majd letagadnod azt. Tehát ilyen, és néha hívő emberként, mintha ezt érezném magunkba, hogy meglátjuk, mi a valóság körülöttünk, most például a Miskolcon templomépítés kapcsán, és aztán, hát, le kell tagadnunk. El kell indulnunk akkor is, hogyha ennyibe kerül, akkor is, hogyha annyiba kerül. Nem indulunk el, de sokat szenvedünk ezen a dolgon. Tehát az egyrészt a valóságot meglátni abban a helyzetben, másrészt mégis egyfajta hittel indulni azon az úton. Na, a másik gondolat, hogy ugye a vezetőnek a legfontosabb felelőssége a valóság meghatározása. De a valóságnak csak egy része az, amit a szemünkkel látunk. Van egy másik fajta valóság is. Most ugye keresztény emberek vagyunk együtt, és így gondolkodunk a vezetésről. Nekünk felelősségünk meglátni egy másfajta valóságot is, még ha ez a két dolog, mintha ellent mondana is egymásnak. A valóságnak inkább azt mondom a másik oldalát, amit a fizikai szemünkkel nem láthatunk. Ennek a meglátása is a felelősségünk. Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet.
Nem akkor megy a szobámba.
Nem, elmegy föl.
Megy jobbra ki. Lefelé.
De a kezdésen nem.
Jobbra átmegy, megoldja szerintem. Lehet, hogy ez a megoldás, így van. És lehet, hogy belerágott olyanokba, amit ma megreggeliztünk, és mi is veszettek leszünk.
Egyedül szoktak járni? Többen
jönnek? Nem, egyedül.
Azok a farkasok, akik falkában. Jó. Semmi baj. Semmi gond. Jó, akkor mondom tovább. A felelősségünk a valóságnak az érzékelés, ami szemeinkkel látható, és felelősségünk egy másfajta valóságnak is a látás, ami szemünkkel nem látható. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, akkor egy olyan görög szót használ az Új Szövetség, ami az aletheia. Ez az igazság, ez inkább azt jelenti, hogy az igazság szeretet. Tehát, hogy az ember nyitott arra, az isteni valóságra, az isteni igazságra, ami sokszor a szemünkkel nem látható. Tehát, akik Jézussal akarnak szembesülni, ebben az igében azt állítja elénk, annak az életével és az életútjával kapcsolatban látnia kell azt úgy, ahogy van. Tehát nem kiszínezve, nem mellé beszélve, hanem szembesülnünk kell a saját szívünkkel is annak az állapotával. Tehát egyfajta másik valóságot is látnunk kell. És lehet, hogy egy emberi konfliktusban, kapcsolatban látnunk kell ezt a hátullevő, vagy a nem látható valóságot is. Az előjárókkal, most a miskolciak már biztos többször hallották ezt a példátot, vagy történetet, a miskolci előjárókkal a különböző ülések előtt mindig elkezdtünk tanulmányozni egy kis könyvet, amelyet Christian Möller írt, és Christian Möller egy teológus és egy lelkész volt, és az a címe, hogy presbitereknek a gyülekezet építésről, és egyből az első fejezetet a 127. Zsoltárral kezdi. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök, hiába keltek korán és feküsztők későn fáradtságból szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is a beleget. És arról ír ebben a könyvének a bevezetőjében, hogy a építés vagy az építkezés a Bibliában egyszer mindenkora Isten tevékenységet. Ezt leszögezi, hogy nem az ember tevékenység, hanem az Istené. És ezt ismerték fel a korábbi generációk, akik az ajtó félfájukra, vagy nem tudom hova föltették ennek a, vagy az oromzatra fölírták a Zsoltár első versét, ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak az építők. És akkor fölteszi a kérdést, akkor mi a legjobb megoldás, hogyha a gyülekezet előjárósága, a gyülekezet építésről van szó, hogy karba teszi a kezét és hátradől? Akkor azt a választ adja, hogy hát vannak, amikor a legtöbbet akkor segíti, hogyha karba teszi a kezét és hátradől, nem pedig különböző döntéseket hoz meg beszélget erről. Ha kellő időben is módon teszi, akkor az a legjobb, amit az épület sikeréért tehet. És nyilván tud az emberi tevékenységről is, hiszen virrasztanak, dolgoznak, korán kelnek, erről is ír a Zsoltár, de akkor ott van a mellett az isteni munka. Az emberi felelősségben meglátni azt, ami a miénk. És egy nagyon jó kis példát ír ebből, ezzel kapcsolatban, egy rabbiról. Fölolvasom ezt a kis rövid történetet, hogy Smelke rabbi tanulását ne szakítsa meg túl hosszú szünet, nem tett más, mint hogy ülve szokott aludni, fejét karjára hajtotta, ujjai közé egy égő mécses tett, ami azonnal felébresztette, mihelyt a lánga kezet megérintette. Amikor rabbi Elimelek meglátogatta, ágyat vetett neki, és sok-sok rábeszéléssel meggyőzte, hogy egy kis időre azon nyújtoztassa ki tagjait. Azután bezárta és besötítette az ablakot. Smelke rabbi csak világos reggel ébredt fel, érezte, hogy nagyon sokáig aludt, de nem bánta meg, mert egy soha nem tapasztalt világosságot látott meg. Elment az imaházba és imádkozott a gyülekezet előtt, amint szokása volt. A gyülekezetnek viszont úgy tűnt, mintha sohasem hallotta volna így. És amint a nádas tenger énekét mondta, meg kellett ragadniuk a kaftányjuk szegélyét, hogy a jobbról és balról ágaskodó hullámok ne nedvesítsék meg. Később elmondta Smelke Elimeleknek, csak most tudtam meg, hogy az ember az Istent álmával is szolgálhatja. Hiába fáradozunk, de az Úr álmunkban is képes eleget adni. És egy-két példát fölhoz, például amíg Ádám alszik, Isten a bordájából megformálja Évát. Vagy amíg Jákob Bételben alszik, megnyílik a menny fölötte. Vagy Jézus az Istenben, az Atyában való bizalom segítette, hogy a legnagyobb viharban aludjon a hajón, abban a csónakban, miközben a hullámok már betörtek, és a tanítványok pedig a nagy igyekezetükben még őt is felébresztik a kicsinyhitűségükben. Vagy ott van a magától növekedő vetés Márk evangéliumában, amikor a földműves elveti a magot, majd lefekszik, fölkel, éjjel és nappal, és nem tudja, hogy, de magától terem a nő ki ez a vetés, tehát ő csak lefekszik, aztán fölkel, a lényeget már megtette. Tehát a vezető felelőssége, hogy szembenézzen a valósággal, tehát meglássa azt, ami körülötte folyik, de lássa ezt a másfajta valóságot is, tehát azt, hogy Isten hogyan munkálkodik. Bevezetésként ennyit, és akkor most elolvasnánk egy evangéliumi történetet, és abban megnéznénk, hogy a főszereplőnek milyen felelősségekkel kellett, hogy szembenézzen. Lukács 7, 1-től 10-ig, ha valaki felolvasná. Lukács evangéliumából a 7. fejezet első 10 versét. Persze.
Miután Jézus befejezte, amit mondani akart, hatalmon mondani. Ért ott egy római százados, akinek a rabszolgája halálos betegedett. A százados nagyon kedvelte ezt a rabszolgáját, és mikor hallott Jézusról, elküldött hozzá néhány zsidó vezetőt. Általuk kérte Jézust, hogy jöjjön el és mentse meg a rabszolgáját. A zsidó vezetők el is mentek Jézushoz, és így kérdezték, ez az ember megérdemli, hogy megtedd, amire kért. Szereti a népünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus ekkor elindult velük a százados házához, amikor már közel volt, a százados Jézus elé küldte néhány barátját ezzel az üzenettel, Uram, ne fáradj, mert nem vagyok rám méltó, hogy a házamba jön. Ezért nem is jöttem személyesen hozzád, elég, ha egy szót szólsz, és meggyógyul a rabszolgám. Hiszen én is a feletteseim hatalma alatt vagyok, és vannak katonáim, akiknek meg én parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, az el is megy, vagy ha szólok egy másiknak, gyere ide, az odajön hozzám, ha azt mondom, hogy szolgámnak, tedd meg ezt, az meg is teszi. Jézus elcsodálkozott ezen, majd hátrafordult az ő követő tömeghez, és azt mondta. Igazán mondom nektek, még Izrael népe között sem találkoztam ilyen hittel. Amikor a küldöttek visszatértek a százados házába, a rabszolgát már egészségesen találták.
Köszönjük szépen! Tonka Jánosnak van egy könyve, Bögel Györgyel írta közösen, ami a vezetői felelősségről szól, és ebben a történetben, ezt a történetet is ő földolgozza, és nagy segítségem volt ebben a mai készülésben is, hogy micsoda felelősségek vannak, vagy jelennek meg, milyen felelősségvállalások, vagy lehetőségek ebben az evangéliumi történetben. Ha megnézzük a szereplőket ebben a történetben, akkor van egyrészt Jézus, egy vidéki rabbi, most nem úgy beszélek róla, mint a világ megváltója, majd a százados veszi ezt észre benne, de mint egy a hétköznapi ember, ahogy látta őt, egy rabbi, akiről az emberek egymástól eltérő véleménnyel vannak. Az egyszerű nép az tisztelte és szerette Jézust, nem úgy beszélt velük, ahogy mondjuk a farizeusok vagy írástudók, hatalma volt, gyógyította őket, tehát jót tett velük, megközelíthető volt. Voltak, akik nagyon különc prófétának tartották őt, sokan irigykedtek rá, hatalmukat féltették, gyűlölték, és aztán ez a féltékenység vezetett oda, ha az emberi érveket, indokokat nézzük Jézus életében, hogy keresztre juttatják, kivégzik őt. Aztán itt van ez a százados, akinek a nevét nem tudjuk. Százados vagy centúrió, mint egy olyan ember volt, akit a rátermettsége és a hősiessége miatt a közkatonák közül léptettek elő. Szerte ágazó volt a feladata, tehát volt katonai... Nem, ez egy hát ezt az embert nem tudjuk, hogy onnan léptették el, de általában így van. Tehát beletartott a katonai rendőri börtönök tevékenységek, a rabok kísérése, kivégzések biztosítása. És ez az ember a kapernaumi helyőrségnek volt a parancsnoka. Aztán ott volt a százados szolgája, akit az új fordítás szolgának mond, de a görög dúlosz szó, nem tudom milyen fordítás van.
Egyszerű
fordítás, tehát ez a dúlosz, ez a rabszolgának a kifejezése volt, tehát nem, jó az a fordítás. Egy haldokló beteg ember, akit az ura nagyon szeretett. És akkor ott vannak még a zsidók vénei, a vezetők, akik igyekeztek általában ezektől az egyszerű emberektől távol tartani magukat. És hát sokszor lenézték ezeket az embereket. János evangéliumában is olvasok, hogy a nép, amely a törvényt nem ismeri, az átkozott, tehát hogy tényleg lebesülték őket, vagy olvasunk a szinoptikusok között arról, hogy hogyan tettek különböző terheket ezeknek az embereknek a nyakába, ezek a terhek pedig a törvénynek az előírásai voltak. Nem a 10 parancsolatra, hanem a kidolgozás, ami 365 kisebb parancsolatra osztotta le, vagy aktualizálta ezeket, és ezeket mind a nép nyakába tették. Jézus azt is mondja, hogy ezeket egy újjukkal sem akarták megmozdítani. Tehát másokat megtereltek vele, ők viszont nem akartak ehhez hozzányúlni. És amikor Jézus azt mondja a Máté evangéliumának 17. fejezetében, hogy jöjjetek én hozzám, akik megvagytok fáradva és megterheltetve, és én békességet adok nektek, és vegyétek magatokra az én igámat, akkor itt a törvényről beszél, tehát nem a mindennapok nyűgével, bajával utal csupán Jézus, hanem ezekre az összekötöző terhekre, a törvénynek a nyomasztó terhére, és az ő igája pedig könnyű és gyönyörűséges, ahogy magyarázta is ott a törvényt Máté evangéliumában. Na, röviden próbálom összefoglalni, összesen 6 olyan pont van, ahol a felelősség előkerül ebben a történetben. Az első, a legegyszerűbb, erről szól egész történet, felelősség a munkatársért. Munkatársért. Persze egy rabszolga volt ennek a századosnak a munkatársa. Egy rabszolga volt, felelősség a munkatársért. Tisztában van ez a százados azzal, hogy az ő rá bízott katonákról neki számot kell adni a felettesének. De nem csak tudja, hogy a rábízott katonák, ez esetben pedig van egy rabszolga is, hanem eszerint cselekedett, és azt látjuk, hogy az ő felelősségvállalása ezen a kötelességén messze menően túlment. Nem ott mondták azt, hogy meghal egy rabszolga, jön egy másik. De ő valahogy érzékenyebb volt e felé az ember felé. kikérné rajta számon, hogy rabszolgája megbetegedett és valószínűleg meg fog halni. Miért kellene törődni olyan problémákkal, amik a hatáskörén kívül esnek? És az a kérdés is itt lehet előttünk, hogy mennyiben befolyásolja a rábízott század teljesítményét egy távozása, egy másik ember érkezése. Vagy azt is mondhatnánk, hogy nem foglalkozik túl sokat egy emberrel, miközben a többi 99-el kevesebbet. Nagyon érdekes ez a gondolat, ami összecseng a Jézus pásztori felelősségével, aki ott hagyja a 99-et és elmegy az egy után. És aztán jön egy róka is. Megkeresi a 99-et. Megkeresi és megtartsa, ami elveszett. Felelősség elsőként a munkatársért. Ezt most kihagyom. Viszont még ehhez kapcsolódóan egy olyan gondolat merült fel, hogy miért nem reklamálnak a százalosnak a katonái, hogy mennyi időt tölt ezzel a rabszolgával. Mert valószínűleg egy olyan profil építette fel ezt a csapatot, hogy azok tudnak nélküle is menni egy ideig. Hogy ő nagyobb hangsúllyal, vagy nagyobb figyelemmel forduljon ez iránt az egy iránt. Tehát ez is valahol a felelősség, a vezetői felelősség, hogy úgy kialakítani magunk körül a csapatot, hogyha nem vagyunk ott is, akkor is tudjon tovább menni. Nem ismertem ezt az embert, Bojki Laci posztolta be, akkor láttam először a...
Kubini,
igen. Egy gyülekezet, melyik gyülekezetnek volt Szerintem. A vezetője? Igen, gyülekezetnek volt a vezetője, és motorbalesetben halt meg egy-két héttel ezelőtt. És döbbenetes volt nekem, hogy az ember két nappal az ő halál előtt arról prédikál, hogy ha én majd nem leszek nektek, akkor is, már korábban is erről prédikál, de a két nappal előtte kapott egy proféciát, nem sokára ő az Úr asztalánál lesz. Ugye így legyüntünk egy ilyen proféciára, jó van, oké, ez bármit jelentett, őt sem értette, de arról is elkezdett beszélni abban a tanításában, hogy ha én nem leszek nektek, akkor is folytatni kell tovább a munkát. És aztán két nappal később meg elmegy. Tehát, hogy olyan emberek vagyunk-e, nem vagyunk vezetők mind, nyilván, de azon a helyen, ahol felelősség van ránk bízva, úgy alakítjuk-e, vagy úgy tesszük-e oda magunkat, hogy helyettesíthetők legyünk-e. Vagy pedig mi vagyunk a középpontban, és hogyha mi nem vagyunk, akkor nem működik semmi. Egy történet. És itt, amit Peti tegnap kérdezett, majd erről beszélgethetünk. De nekem eszembe jutott Mózes második könyvéből egy történet, ami pont erről szól. 2 Mózes 18. Amikor Mózest, aki már a pusztában van, és még nem érnek el a Sínai hegyhez, de a nép ügyes bajos dolgaival neki kell foglalkozni, meglátogatja az ő apósa Jetró. Másnap Mózes leült, hogy bíráskodjék a nép között, ott állt a nép Mózes előtt reggeltől estig. A pusztában nem lehet jó. Mózes apósa látta, hogy mi mindent végez a nép között, ezért azt mondta, miért így végzed a munkádat a nép között? Miért egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész népnek reggeltől estig előtted állnia? Tehát érezzük, hogy nem csak Mózest védi, hanem a népet is, hogy miért kell mindenkinek hozzád jönnie, meg lehetne ez gyorsabban is. Mózes ezt felelte apósának, mert hozzám jön a nép, hogy megkérdezze Istent. Mert ha valamilyen peres ügyük támad, eljönnek hozzám, és én igazságot teszek köztük és fele barátjuk között, és tudtukra adom Isten rendelkezéseit és utasításait. Apósa akkor ezt mondta Mózesnek, nem jól csinálod a dolgot. Jól volt a kapcsolat köztük. Teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked ez a feladat, mert nem tudod egyedül végezni. Most azért hallgass a szavamra, hadd adjak tanácsot neked, és Isten is veled lesz. Légy te a nép szószólója Istennél, és te vidd ügyeiket Isten elé. Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésre és utazításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell cselekedniük. De válasz ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, megbízható embereket, akik gyűlölik a haszonlesést, tehát nem megvesztegethetők, tedd őket előjárókká 1150 vagy 10 ember fölött, ők tegyenek majd igazságot a nép között minden időben, minden nagyobb ügyet vigyenek eléd, de minden kisebb ügyben tegyenek ők igazságot. Könnyíts a terheden. Hadd hordozzák azt veled együtt. Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz állni, meg ez az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. És aztán hallgat Mózes. És egy kulcsmondat ez, hogy könnyíts a terheden, hadd hordozzák azt veled együtt. Érdekes, hogy ennek a százosnak van arra is ideje és lehetősége reklamáció nélkül, hogy ezzel a rabszolgával, az ő ügyével foglalkozzon. Az első a felelősség a munkatársainkért, a mellettünk élő, velünk együtt szolgáló vagy dolgozó emberekért. Az Abcsel 6 elején is, amikor a jeruzsálemi gyülekezet elkezd növekedni létszámban, és jönnek a problémák, hogy a nem tudom milyen nyelven beszélő özvegyasszonyokat mellőzik a szolgálatban, akkor az apostolok is belátják, hogy ők is mindent akarnak vinni, és hogy külön embereket kell különböző szolgálatokra, pozíciókra kinevezni. Tehát így a felelősség megosztás. A második a felelősség azért, hogy átlássuk azt, ami ebben a világban, vagy a közvetlen környezetünkben is folyik. És legszöbbször legyintünk el, hogy jaj, ne politizáljunk már, de érdekes összefüggés volt, amit Csaba mondott, mondjuk a migrációról, aztán lehet hallgatni másfajta előadásokat, ők is egy más aspektust, és van számtalan más kérdés, amiben az ember tájékozódhat. Fontos szerintem ez. Például a százados esetében ő valószínűleg nem ismerte Jézus személyét, tehát lehet, hogy személyesen nem találkoztak, de hallott a gyógyításokról, tanítása és eljutott hozzá, és aztán azt a döntést hozza a százados, hogy ezt a Jézust kéri meg, hogy gyógyítsa, vagy mentse meg, szó szerint mentse meg a szolgáját. Ez valószínűleg nem csak annyit hallott Jézusról, hogy gyógyító képességekkel rendelkezik, gondolom azért, nem tudom, a római birodalomban is voltak olyan orvosok vagy segítők, akikhez elvihette volna ügyeletre, vagy nem tudom hova a szolgáját, de ő Jézust akarta. De nem csak a gyógyítási képességei miatt, hanem valószínű az is eljutott a fülébe, hogy milyen szeretettel, odafigyeléssel, empátiával fordul a szegény kizsákmányolt, éppen az ő által a szolgált, hatalom által kivetett emberekhez. Hogyan segített rajtuk. És hol fordulhatott volna? Fordulhatott volna a saját birodalmának a megfelelő szakembereihez, fordulhatott volna a zsidó vezetőkhöz, és fordulhatott Jézushoz. És ez kérte, hogy jöjjön el és mentse meg a szolgáját. És eszembe jutott az, amit Anna Brigi mondott, hogy hogyan kell delegálni felelősséget, vagy továbbadni másokra, hogy igazán segíteni tudjunk valaki. Tehát fölhívtad azt a ismerősödet, vagy Peti is mondta, hogy fölhívott valamilyen ismerősödet, milyen jó lenne, meglennék ez a telefonszámok, hogy ezzel az üggyel kit hova küldjek, ahol tényleg segítséget tud kapni tőlünk. És a század is látta, fölmérte ezeket a telepeket, lehetőségeket, és nem tudom, az x-edik variációt Jézust választotta. Tehát valószínűleg nem ő volt az első, akit választani lehetett ebben a helyzetben, és ő mégis Jézus mellett döntött. Felelősség, tehát hogy átlássuk azt, ami körülöttünk van, és a megfelelő döntést tudjuk hozni ebben a helyzetben. Már nincs sok hátra, bár mi nem tartunk a felénél. Felelősség a kapcsolatokért. Amikor a zsidó vezetők oda mennek Jézushoz, vegyük mellő egy kicsit a Bibliát, ugye a százados azt mondja, hogy küldetett Jézusért, hogy mentse meg az ő szolgáját, és amikor ezek a zsidó vezetők elmennek Jézushoz, akkor mit mondanak neki?
Mert arra, hogy megkérdez neki, meg szereti, erre gondolsz?
Igen.
Mert szereti nélkünket, ő építette a zsinagógát is nekünk.
Igen, tehát hogy azt kérte, hogy elküldte a zsidó véneit, és azt kérte, hogy jöjjön el és mentse meg a szolgáját. És akkor odaérnek, akkor elkezdik úgy a százados mellé állni, hogy miért fontos, hogy ezt megtegye. Tehát, hogy ő építette a zsinagógát, ilyen védőbeszédet mondanak mellette. És valahol ez mutatja, hogy milyen kapcsolatban lehetett a százados ezekkel az emberekkel. Tehát, hogy volt bátorsága, hogy a zsidók véneit, akik amúgy majd ki akarják és ki is végzik Jézust, ezeket az embereket küldje el Jézushoz, hogy segítsen rajtuk. Tehát az ellenfeleit magyarul. Tehát egy irtózatosan magas szintű kapcsolatépítő és kapcsolatápoló képessége lehetett ennek a százbosnak. Tehát nem alaptalanul csak úgy, nem csak úgy van, hogy szólok valakinek, és akkor elmegy, és az ellenfelének szól, hogy segítsen nekem, hanem ennek előzményei voltak, amiről itt aztán tanúbizonyságot is tesznek, hogy a zsinagógát építette nekik. Vagy mondhatnám azt, a megszálló hatalom képviselője kéri a megszállt nép vallási vezetőit, hogy lobbizzanak a mezitlábas vándorprofétánál hallókló szolgája érdekében. Na most ez nagyon szélsőséges, de ez történik, hogy a megszálló hatalom képviselője, a megszállt nép vallási vezetői kéri, hogy lobbizzanak a mezitlábas vándorprofétánál hallókló szolgája érdekében. Tehát általában nem ez volt a jellemző. Vagy gondoljunk Pilátusra, aki azért nem volt a kommunikáció csúcsa. Vagy a kapcsolatépítésnek a, nem tudom, királya. És ezért több, mint érdekes, hogy a zsidók vénei amúgy, akik utaznak Jézusra, nem mentegetőznek, nem keresnek kibúvót, hanem útnak indulnak, sőt Jézushoz élve sürgetik őt, hogy tegye meg a szívességet. Tehát kivívja ez a százados a tiszteletet és megbecsülést. És micsoda felelősség, ez a fajta előrelátás, hogy abban a helyen, ahol ő van, ezeket a kapcsolatokat kiépítse.
Most csak elkezdve?
Nyugodtan, igen. Igen.
Szanhedrin között is volt, aki azért Jézus pártjának.
Igen.
Épp a Kajafás fél, hogy mondjam, tehát a zsidó vezetők között csak ugye nyilván csend maradtak, de egyébként kizárták volna őket az egészből, vagyunk, hogy mindeniket elvették volna. Szóval, hogy jó, mondjuk abból a szempontból ezeknek a zsidó vezetőknek is rizikós volt.
Ez hajnik versből, hogy néhány?
Hát itt van, hogy ilyen harmadikban, és mikor hallott Jézusra, elküldött hozzá néhány zsidó vezető.
Ja, igen. Itt annyi van az új fordítás. Igen, a zsidók vénegy, lehet, hogy ezt meg kéne nézni az eredeti szövegben, hogy hogy van. De ez egy jogos felvetés, hogy volt is, tudod, Gamália tanácsa, hogy Nikodémus is éjszaka megy el, tehát ugye azért nem kérkedtek ezzel, hogy barátkoznak Jézussal.
Mert azért mondom, hogy az, hogy itt mind a két fél részéről van egy ilyen szeretett megnyilvánulás, tehát az, hogy a római százados, aki tényleg a megszálló, de nem hiszem, hogy minden megszállott úgymond zsidó vezetővel tudott volna.
Megszálló zsidó. Jó, igen, értem. Így van.
Tudott volna olyan, még hiába akart volna, mondjuk mi zsinagógát építettek, azt mondták volna, hogy az, amit te építesz, az nem lenne szent, mert tudom,
hogy... Igen. Illetve a zsidó vezetők, ugye, hogyha... Tehát nem kényszerítette őket, hanem tényleg ott volt az aktus a zsidók részéről is, hogy szívességet tettek neki. Jézus mondja az egyik példázatában, hogy én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Nem teljesen erről szól ez a példázat. Nem arról van szó, hogy csalással szerezzünk barátokat, hogy aztán jól járjunk, ahogy ez a hamis bíró tette, hanem valami olyasmi, amire Zákeus jutott, hogy visszaadott mindent, amit kizsarolt, vagyon a felét a szegényeknek adta, vagy amire a gazdag ifjút kérte volna Jézus, és ezek nem csak anyagi javak lehetnek, hanem lehetnek kapcsolatok is, amelyekkel másokon próbálunk megsegíteni. Eszter királynő története ugyanerről szól. Beházasodik a uralkodó családba, és hát egy volt a sok közül, de azért szerettőt az uralkodó, és az udvarban volt egy ellenlábas a zsidóknak, akik ki akarta írtani a zsidókat. És aztán eljutott Eszter fülébe az, hogy valaki ki akarja írtani az ő népét, a királynőnek a népét. És akkor Mordokáj azt mondja Eszternek, hogy menj be a királyhoz, de volt egy kockázat, nem lehetett csak úgy bemenni a király elé. Nem, ha valaki bement hivatalon a király elé, akkor meghalt, ha a király nem nyújtotta kifelé a pálcáját, a botját. És akkor Mordokáj azt mondja Eszternek, Eszter pedig elmondja ezt a fenntartást, és Mordokáj azt mondja, hogy az Isten tud máshogy is szabadulást hozni az ő népének, de lehet, hogy pont azért vagy itt, hogy ezt a lépést megtedd, és akkor Eszter bemegy, természetesen happy end a vége. Nem a zsidó ellenfél számára, vagy a zsidók ellenfele számára. Tehát lelkészként is tapasztalom, hogy mennyire fontos az kapcsolatokat építeni. Nem hívő emberekkel is. Tehát egyszerűen oda-vissza lehet segíteni. Például most a kistokai nyíregyházi meg Miskolci körzetnek az istentisztelete nem a kápolnában lesz, hanem a iskola a színház termében. És ez annak is köszönhető, hogy egy jó kapcsolat alakult ki az ottani vezetéssel. Amúgy hívő polgármester asszonyunk van. Tehát felelősségünk van a kapcsolatokért. Azoknak a kialakításáért, ápolásáért is. Negyedik, felelősség a helyi közösségért, és ez ebből fakad, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, és ő építette a zsinagógát is nekünk. Tehát amikor a százados ezt a kérést megteszi, akkor azért szilárd alapjai voltak. Nem tartott a római katonák munkakörébe az, hogy a saját jól megszolgált vagyonából finanszírozzon egy beruházást. Most általában azért segítik akár stadion, mert nem tudom milyen beruházásokat a helyi vezetők, de nem a saját vagyonukból. A zsinagóga volt abban az időben egy helyi közösség legfontosabb, vagy település legfontosabb épülete. Helyi közösség központja volt. Ugye összejöttek ott imádkozni Isten tiszteletre, de hétköznaponként iskola közösségi ház hatósági hivatal volt. Tehát ugye azért nagyon fontos épületről volt szó, nem egy templomot, amit egyszer egy héten használtak, hanem ez a helyi közösségnek egy központi része volt. Felelősség tehát a helyi közösségért, amit a százados nem egy lájkkal intéz el, hanem valódi áldozatokkal. És nem csak a rábízott feladatokért, azt mondja, hogy ez az én munkaköri leírásom, és letelt a 8 órásra, nem tudom hány órás munkaidőn is, és akkor hazamegyek, és akkor a család, hanem a városért is munkálkodik, felelősséget vállal. Olyan volt, mint egy metodista lelkész, akinek nem a szülő helye volt az, hanem kivezényelték oda, mégis felelősséget vállalt értük. Egy gondolat még, Isten ezt kéri a népétől, Jeremiás 29, valakit, hogyha segítene felolvasni, nem mindig én beszéljek. Jeremiás 29, 4-től mondjuk a 7-ig, Jeremiás 29, 4-től 7-ig, száműzött emberekről van szó, akik már fogságban vannak, és Jeremiás levelet ír ezeknek az embereknek. Tehát már fogságban vannak. Így van.
Izrael Isten az egész komoly néphez, amelyet fogságban itt a felügyállandóan Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok, és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiukat és lányokat. Szaporodjatok, és ne közgyatok. Áldozatot annak a városnak létességét, ahol a fogságban tettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak létességétől függ a ti létességeteket.
Tehát ez a 7. vers a kulcsvers. Tehát fogságban vannak egy városban, és annak a városnak a jólétén kell fáradozniuk, és ennek a célja az, hogy mert annak a békességétől függ a ti békességetek, vagy a új fordítás szerint annak a jólététől valószínűleg a sálomban, ami azért egy nagyobb fogalom, mint az, hogy lelki béke, tehát annak a jólététől függ a jólétetek.
És ezt Jeremiás, ő nem volt fogságban?
De őt is elvitték a fogságba. Valószínű, hogy lehet, hogy a fogságban levőknek ír levelet a fogságban. Jeremiás, hogy Jeruzsálemből küldött? Nem, még Jeruzsálemben volt. Tehát őt is elvitték.
Csak később.
Igen. Így van. Nebukadnezer vitte Jeruzsálemből. Igen, vannak ilyen kis nehezebben feloldható kis részletek, de az biztos, hogy ő is elment a fogságba, tehát ő maga is átélte ezt. Felelősség a helyi közösségért. Két utolsó dolog, ez már nagyon rövid lesz. Felelősség a helyes önértékelésért. Egy érdekes részlet van ebben a dologban. Olvassuk fel és észreveszitek el. Most így ezt a finom kis ja, igen. 7. fejezet. Olvasom és akkor...
Amit üzente?
Igen, tehát hogy amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Most kihagyjuk, amit mondott utána. Jézus pedig elindult velük, amikor már közel járt a házához, százas eléjé küldte barátait. és ezt üzente neki, uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Tehát milyen érdekes, hogy két küldöttség meg Jézushoz. Az első a zsidók vénei, nála van mire hivatkozni, aztán elküldi a barátait. És a barátai viszik azt az üzenetet Jézusnak, nem vagyok méltó, magamat sem tartottam méltónak, hogy elmenjek hozzá, csak szólj, meggyújja a szolgálmi. Gyerekkoromban mindig azt hittem, úgy gondoltam erre, hogy hát, mi nem szerettük gyerekkorunkban hozzánk vendégek érkeznek, mert akkor az úgy fölborította itt a napi rendeket, meg nem tudom, sok mindent, meg akkor nekünk is jól kellett viselkedni, meg egyebek. Tehát, hogy milyen jó kifogás ez, hogy legyen inkább küld a pénzt, tudod. Nem kell, hogy elgyere elhozva a játékot, küld a pénzt, és akkor úgy jó. De itt nem erről van szó. Itt valami mást ismer fel ez a százados. Tehát a jó kapcsolatot ápolt zsidó vezetők után a barátait küldi, hogy ne jöjjön, hanem távolról végezzel a gyógyulást, vajon miért? Nem tartja méltónak magát, hogy akár csak vendégül is lássa Jézust. A vezetők álláspontja pont az ellenkezője. Kiváló ember. Micsoda, tudom én... zsinagógát épített nekünk, meg szereti a mi népünket. Meg kell, hogy te méltó arra. Ő meg azt mondja, nem vagyok méltó. Méltó? Nem vagyok méltó. Tehát, hogy felelősségünk az, hogy az emberek ítélete ellenére ismerjük meg úgy önmagunkat, amilyenek vagyunk. Se jobbnak, se rosszabbnak. Sokan éppen fordítva látják a helyzetüket, kiválónak minősítik saját személyüket és teljesítményüket, és azon keserednek, hogy mások miért nem ismerik el nagyszerűségüket. Tehát ebben a helyzetben az alázat az azt jelenti, hogy egyszerűen reális önértékelése van. Hibáit, korlátait elismeri, de megbecsüli és tiszteli a tekintélyt is. És szerintem felelősségünk az is, hogy dolgozzunk ezen a szinten saját magunkon is. Számtalan módja, hogy megismerjük magunkat. Vannak olyan könyvek, olyan előadások, olyan beszélgetések, akár ez a mai alkalom is, akkor a Szentírás kinyitva is, amit talán Csaba imádkozott, vagy mondott tegnap, hogy újból gyermek lettem. Nem tudom, talán Csaba mondta, hogy az imádkozásban, vagy a csendben újból azt éreztem, hogy gyermek vagyok. Ez is milyen fontos. Tehát nem csak helyre tenni magunkat alázattal, hogy nem vagyok méltó, hanem ugyanakkor helyre tenni magunkat ezzel a bizalommal, hogy Isten gyermeke vagyok. És végül a felelősség a hatalom gyakorlásáért. Százados alázata nem jelent határozatlanságot. Nem jelent felelősség elhárítást. Mert a szándéka nem változott. Arra kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját. És ő egy bizonyos szerepet töltött be egy hierarchiában, meghatározott felelőssége hatalommal, voltak alárendeltek, akik meg egy szót szól is megteszik, de voltak neki felettesei is, akik ugyanígy kommunikáltak vele. És ezen a szinten ő meglátja, hogy ő sem mindenható. Felettelevők nagyobb hatáskörrel rendelkeznek. És azt veszi észre, hogy a betegség gyógyítása, ennek a szolgának megmentése viszont nem az ő hatásköre, nem a felettesei hatásköre, hanem Jézus hatásköre, és tudja átadni ezt neki. Tehát felelősség a hatalom gyakorlásáért. Erről lehet, hogy tudnánk mesélni még, vagy beszélni. Na, összefoglalva, most nem mondom el ezt a hat felelősség szintet, mert biztos lehetne benne találni 3-4-et, nem csak ezt a dilemmát, ami ezt a kérdést felvetette, hogy meglátni a valóságot, a vezető legfontosabb feladata, de meglátni egy másfajta valóságot, ez ugyanolyan fontos feladatunk. És valójában ezt a kettőt együtt élni meg. Meglátni azt, szembenézni azzal, ami a valóság, amik a tények, és meglátni azt a valóságot is, ami emögött van. Akár az isteni utat, amit csak hitáltal lehet megragadni. Pont.